Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket advent 4. vasárnapján. És énekeljük a 40. Zsoltárunk első versét. Várván vártam a felséges Urat, és íme hozzám fordula. Köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép adventi vasárnapon, amikor délután 4 órakor megtartjuk a gyülekezeti karácsonyunkat, ahol a gyermekek egy nagyon szép műsorral készültek, és azt előadják, és mi nagy szeretettel veszük őket körül, kis ajándékkal. Ennek az előkészületem az a szép fa, a világítás hát majd estére, vagy délutánra fölkapcsoljuk. Tehát ma délután 4-kor. Szeretett vendégség is lesz, aki már most hozott süteményt, ezt megköszönjük, aki hoz délutánra, az még szebbé teszi a délutáni ünnepünket. Majd kérem az Isten tisztelet után, hogy a férfi testvérek segítsenek abban, hogy 3 asztalt elhelyezzünk. Szentestén, 24-én 5 órakor lesz az Isten tisztelet. Szilveszter estén pedig 6-kor. Tehát ez a 3 délutáni esti alkalom. Ma 4-kor. Szentestén 5-kor, szilveszterkor 6 órakor. Most a keddi dolgozók bibliórát így nem tartjuk meg. Már most hirdetem az imahetünket, ami január első hetében lesz megtartva, hétfőtől péntekig, ahol vendég, igen hirdetők, előadók fognak szolgálni. Készüljünk ezekre az alkalmakra, minden este 6 órakor kezdődnek. Elkészült a gyülekezetünk választói névjegyzéke, ilyenkor év végére állítjuk ismét össze. Ennek van egy szomorú, meg egy örömteli része, amikor azokat a testvéreket, akik már nincsenek közöttünk, mert elhunytak vagy elköltöztek, őket már ki kell húzzuk, az újabbakat pedig felvesszük. Nézzék meg a testvérek a választó névjegyzéket, hogy benne vannak-e az a választó jogosult egyháztag, aki református testvérünk konfirmált, az egyház szentesői jelenléka hozzájárul az egyház anyagi terheinek hordozásához. Így hát nézzük meg ezt a listát. Azért is, mert esetleg pontosítjuk a nevet, ha valaki van e-mailje, írja mellé az e-mail címét, hogy kapcsolatot még jobban tudjuk tartani. Most folytassuk Isten tiszteletünket a 305. dicséretünk első két versének éneklésével. A 305. dicséret első és második versét énekeljük, és ezután a gyermekek majd felállnak, imádkoznak és kimennek a gyermekórára. A 305. dicséretünk első verse így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Tényleg mindig szebb és szebb, így fejlődünk, szik, iturat, astra, így jutunk a csillagokig, illetve hát elépe egy csillagig eljutunk, a betlehemi csillagig. Imádkozzunk. Jó Atyánk, Istenünk, Te tanítsz bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Isten áldja meg bennünket. Amíg a gyermekek elmennek, még azt is elmondani, hogy a választói névjegyzéket a kinti padon tudjuk, kimegyünk, ott találjuk meg. A 305. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Ó Isten bölcsességének megfoghatatlan titka! segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a mai Ószövetségi ige részben, az Ézsaiás könyvének a 3. fejezetében, és a 4. fejezet 1. versében. Ó, szűnjetek meg hát az emberben bízni, akinek egy lehelet van órában. Az órában, mert hát ugyan becsülhető ő. Mert íme az Úr a seregeknek ura elveszi Jeruzsálemből és Júdeából a támaszt és a táplálót. Majd elveszi a kenyérnek minden erejét, és víznek minden erejét. Az erőst és a hadakozót, a bírót és a prófétát, a jóst és az öreget is elveszi. Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, meg a tanácsost, és az ügyes mestert, meg a varázsláshoz értőt is. És adok nekik gyerkőcöket fejedelmekül. És majd gyermekek uralkodnak rajtuk. És nyomorba jut a nép. Egyik a másik ellen, kiki az ő társa ellen támad. A gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen. És ha valaki megragadja atya nemzetségből való rokonát, mondván, néked ruhád van, légy fejedelmünk, és a romlás a kezed alatt legyen, ez a ma napon így fog felkiáltani, nem leszek seppkötöző, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha, ne tegyetek engem e nép fejedelmévé. Mert megromlott Jeruzsálem és Júda elesett. Mert nyelvük és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az ő dicsőséges szemei ingereljék. Arcuk tekintete tesz ellenük bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák. Jaj a lelküknek, mert a maguk szereztek maguknak gonoszt. Mondjátok az igaznak, hogy jól lesz a dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek, és jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek neki. Népem nyomorgatói gyermekek és asszonyok uralkodnak rajtuk. Népem! A te vezéreid hitetők és ösvényeidnek útját elrejtik előled. Előáll tehát perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket. Az Úr törvénybe megy népet véneivel és fejedelmeivel, hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, és szegényektől rablott marha van a házaitokban. Mi dolog, hogy a népemet összezúztátok, és a szegények orcáját összetörtétek? Ezt mondja az Úr, a seregek ura. És szól az Úr, mivel Sion leányai felhubalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, s lábukkal nagy zengést, bongást szereznek, megkopasztja az Úr a Sion leányainak fejtetőjét. Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és a holdacskákat, a fülönfüggőket és a karpereceket, és a fátyolokat, a pártákat és a lábláncokat, az öveket, a jó illat tartókat és az erekjéket, a gyűrűket és az orpereceket, eltávolítja az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket, a tükröket, meg a gyolcsingeket, a főkötőket és a kecseléket. És lesz a balzsam illat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopasság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg. A férfiai fegyver által hullanak el, vitézeit harcban. És sírnak és gyászolnak a kapui, és elpusztítatván a földön ül, és megragad hét asszony egy férfit, a ma napon mondván, a magunk kenyerét esszük majd, és a mi ruháinkból öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat. És a ma napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz. És a földek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozz! Köszönjük, Urunk, hogy olyan dolgok hangzanak el a Bibliában, és olyan dolgokat olvasunk, amik nagyon is ismerősek a mi számunkra. Mint ha megmozdult volna ez a világ körülöttünk, a népek zúgását halljuk, ugyanakkor látjuk azt, hogy milyen sokan elfordulnak te tőled, és megrontják a te törvényeidet, és téged felbosszantanak, Istenünk, és azt is megvalljuk, hogy bennünk is olyan erők munkálkodnak, és olyan gondolatok vannak, és olyan vágyak, amik nem egyeznek a te törvényeddel, és a lelkiismeretünk is mozog, és ellenünk tanúskodik sok dologban. És köszönjük, hogy ebben a helyzetben hangzik egy nagyon szép szó a csemetéről, aki majd eljön és uralkodik. Köszönjük, Urunk, hogy most ezen az Isten tiszteleten megállítasz bennünket, és eszünkbe jutott egy sereg dolgot. Most, amikor tele van a szívünk várakozással és vágyakozással, várunk téged, hogy jöjj el, akiről a próféta olyan szépen beszél, hogy a legnagyobb sötétségben ragyogjon fel számunkra a világosság. Urunk, mi magunk is megtapasztaltuk, hogy amikor sötétben voltunk, akkor annyira vágyakoztunk a fény után, a lelki sötétségben annyira vártunk a te szabadításodra. Köszönjük, hogy vannak nekünk megtapasztalásaink is. Veled kapcsolatban, Istenünk, amikor valóban hozzád fordultunk, mert másra nem is reménykedhettünk, és ott volt a bizalom a szívünkben irántad, és segítségül hívtuk a nevedet, és ott voltál, és megszabadítottál. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen megtapasztalásaink vannak. Köszönjük, hogy így jut van a szívünkben a hála is, hogy ezért hálásak vagyunk, és szeretnénk téged hűségesebben követni és szeretni. És most, amikor látjuk, hogy olyan sokan elfordultak tőled, olyan kevesen vannak, akik a te utaidon járnak, köszönjük, hogy bennünket szinte kézen fogtál, és úgy hoztál ide a gyülekezetbe, mert szabad van hozzánk, és üzenetet készítettél számunkra, és megvizsgálod szívünket, lelkünket, és mi is ezt tesszük. Megköszönjük, Urunk, azt, hogy velünk voltál, hogy megőriztél minket, hogy meggyógyítottál bennünket, hogy betegeinket is eléd vihettük, és őknek, nekik is enyhülést adtál. Megköszönjük, Urunk, hogy a gyászolókat is te vigasztalod. Megköszönjük, hogy a családjainkat is te tartod össze, és egyedül te tudod a mi családjainkat megtartani, és te adsz segítséget a gyermekek nevelésében. Megköszönjük, Urunk, hogy a mi országunkban béke van. Megköszönjük azt, hogy nincsen itt nálunk keresztény üldözés. Megköszönjük, Urunk, hogy szabadon hirdetik az igét, és hogy adtál olyan helyeket, ahol egy szószéken elhangzik a te beszéded, hiszen erre szükségünk van, mert a hit hallásból van, azt meg Isten igéje által, azért várjuk az igét, kérjük a te beszédedet, szólj, Urunk, halljuk a te szabadot. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a megkezdett énekünknek az utolsó versét. Énekeljük a 305. dicséret 4. versét. Mi azért vígan dicsérünk, ó jó atyánk, téged. Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva találhat az imént olvasott ige szakaszban, az Ézsaiás könyvének 4. részében, az első versben. És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz. Kedves testvérek, ez a mai ótestamentumi ige rész, amit olvasunk. Még jó, hogy hozzátették a 4. fejezet első versét, mert az legalább felemel bennünket. Többi kicsit lesújtó, mert sok vonatkozásban hasonlít a mi nyugtalan korunkhoz is, nyugtalan napjainkhoz, mint hogyha be is teljesedtek volna, és mindig újból a történelembe beteljesednek ezek a dolgok. A népek mozgása, Istentől elrugaszkodott emberek, Istentől elidegenedett szokások, ilyen társadalmi berendezkedések, közgondolkozás, és elég nagy sötétség van ebben a fejezetben. A legnagyobb sötétségben pedig felhangzik egy adventi üzenet, egy olyan, ami éppen advent 4. vasárnapjához is illik, egy karácsonyi profécia, egy csodálatos személyről, akit egy csemetének nevez. Aki majd eljön, és megoldja a nehéz helyzetet. Ezek a dolgok, amik itt elhangzottak, ezek az ítéletes dolgok Izrael számára a babiloni fogságban teljesedtek be, amikor Isten büntetésként a népet elvitette a Babilonba, és ezzel megszűnt Izrael 70 esztendeig. Akkor teljesedtek be ezek. És megmutatja azt is, hogy itt mi az oka ennek, és ezek az okok sajnos ismerősek a mi számunkra. Egy eseményt találunk itt feljegyezve, tehát mindig olvassuk úgy a Bibliát, hogyha van egy esemény, hogy megállunk, mert ezt el tudjuk képzelni. Valami történt. Itt ebben a hosszú részben van egy ilyen történés, amikor a 7. és 8. versben azt látjuk, hogy valaki megragadja az egyik rokonát, és azt mondja, hogy legyél nekünk fejedelmünk ebben a válságos helyzetben, hogy a romlás a kezed alatt legyen. Bocsánat, ez nem illik ide, de hogy te vidd el a balhét. Ezt így szokták mondani. Pont erről van szó, ennyire modern ez. hogy a válságos helyzetben, amikor mindenki ítélet alatt van, és minden felbomlik az ország, akkor egy rokonnak azt mondja egy másik rokon, hogy legyél te a mi fejedelmünk, és akkor ő azt mondja, hogy nem leszek sebkötöző, ne tegyetek engem a nép fejedelméről. Tehát egy kis mozgalmas dolog is található itt, hogy jobban láthassuk ezeket a közállapotokat. Ahol azt látjuk, hogy Istennek az ítélete eljött, és Isten kiveszi az országból mindazt, ami hasznos lenne, vagy jó lenne, a kenyeret, meg a vizet, a bírót, meg a prófétát, a jóst is, az öreget, a hadnagyot, a tisztes embert, tanácsos, ügyes mester, még a varázslót is. Tehát mindenkit az Isten megítél, és az ítélete még abban is áll, hogy gyerkőcöket ad nekik fejedelmül, amikor életlen embereket, oda nem illő fiatal emberkéket helyez a fejük fölé. Ezek a közállapotok nagyon plasztikusan vannak leírva, például bemutatja a nők hivalkodó viselkedését és öltözködését, és ennek egy nagyon érdekes leírását találjuk, ami azért izgalmas, mert látjuk, hogy Krisztus előtt körülbelül 730-ban, tehát 2730 évvel ezelőtt hogyan öltözködtek hiába való módon a nők. A Sion leányai felfogalkodtak és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak. A lábuk a nagy zengés bongást szereznek, és azt olvasom, hogy majd az Úr megbünteti őket is, és eltávolítja az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és a holdacskákat. Apró kis ékszer darabkák voltak a lábukon, és ezek bongtak, ezek csengtek, és hivalkodó hangot adtak. De nem az ékszer most a lényeg, hanem a napocskákat és a holdacskákat emlegeti, mert ezeknek valamilyen vallásos vagy babonás jellege volt. A napisten meg a holdisten imádása volt ezzel összefüggésben, tehát az a kis dísz, ami a lábukon volt, az is azt mutatja, hogy bárványimádók vagyunk, hogy nem az Urat követjük, hogy elszakadtunk az Úrtól. És őket majd meg fogja ítélni az Úr. Még az ítéletnek egy jellegzetessége az, amit elgondolkozhatunk, hogy az a nagy baj még ennek a népnek, hogy asszonyok uralkodnak rajtuk. És ez érdemes elgondolkozni a mai világban. Ezt a Biblia ítéletnek tartja, hogyha asszonyok uralkodnak az emberek fölött, és valóban vannak elrettentő példák. Nem azt jelenti, hogy egy asszony nem képes, és egy nő nem képes arra, hogy azokat a dolgokat megtegye, amit egy férfi meg tud tenni. Hát láthatjuk az autóvezetésben, az orvoslásban, láthatjuk a tanárok között, a gyógyszerészek között, meg hogy egy bölcs asszony egy családban is milyen jó tanácsokat tud adni. Sőt, még azt is láthatjuk, még ezt mondjuk kivételképpen a Bibliában, hogy Isten néha egy-egy nőt arra is felhasznált, hogy vezető legyen, például a Debóra, ez egy bírónő volt, aki irányította Izraelt, nyilvánvalóan azért, mert nem volt megfelelő férfi, aki ezt a munkát elvégezte. Mégis itt azt olvassuk, hogy asszonyok uralkodnak rajtuk, és itt azokról van szó, akik Isten nélkül élve, Isten nélkül, Isten szempontjait figyelembe nem véve, jutnak valamilyen hatalomhoz, és ezt akarják megvalósítani, és ilyen példa sok van a Bibliában, meg a történelemben is. Volt egy Akázia nevű nő, aki a királyi egész családot kiirtotta, volt egy Jézabel, aki bevezette a bárványimádást, egy idegen Istennek az imádását, ravaszul és hatalommal, és erőszakkal, és csapán, és politikusan bevezette ott Izraelbe. Ez a Jézábel, azokat a isteneket Baálnak, meg Astarténak, vagy Aserának nevezték. Amikor egy olyan nő uralkodik az emberek fölött, aki a idegen vallást képviselve, hatalomhoz jutva az emberekre ráerőltet egy idegen vallásos gondolkozást. Nemrégen hallottuk a Zakariás könyvének a magyarázata során azt az érdekes proféciát, biztos emlékezünk, hogy lát a proféta valami repülő tárgyat, valami repülő alkalmatosságot. Azért nem UFO volt ez, de az ufológusok örülnek, amikor ezt a képet olvassák. És a tetejét leveszik, ez volt a proféciában, és benne ült egy asszony. És az zúgott végig, és ő az istentelenség. Amikor egy nő uralkodik, azt olvassuk itt, hogy milyen ítélet ez, amikor valaki hatalmat kap, és azt rosszra használja fel. Ami azonban a legnagyobb baj ebben a részben, az az, hogy, és ez a férfiakkal is ugyanígy előfordulhat, hogy hatalomhoz jutnak, és rosszra használják a hatalmukat. A legnagyobb baj itt az, amit a 10. versben olvasok, de jaj a lelkünknek. Tehát amit felsoroltam, ez nagyon sok kárt okoz a népnek, de ami a legnagyobb kár az az, hogy a lélekben történik valami nagy károsodás, a lélek számára veszedelmes mindez. Amikor az ember odáig eljut, egy ilyen világban élve, hiszen a munkahelyen ezt láthatjuk, az olvasmányainkban, a médiában ezt a lelki klímát éljük meg, hogy oda eljut az ember, nem tud imádkozni. Szóval, amit felsoroltam, mint oda a csúcsosodik az ember, ne tudjon imádkozni. Szóval az egésznek, mintha az lenne a célja, hogy az ember elszakadjon az Istentől, és ne tudjon a lelke az Istennel kapcsolatban lenni. Mert a mi lelkünk akkor működik jól, hogyha imádkozni tud, hogyha az Istennek azt tudja mondani, hogy édes atyám. Amikor az Úr Jézusnak elmondja, hogy mennyire szereti őt, és őt fogja követni, és mint ezt a Szentlélek által teszi, ez az, amikor jól működik az embernek a lelke, és amikor elvadul az embernek a lelke, oda eljut, hogy nem tud imádkozni. Ezért nagyon nehéz mindezt végig olvasni és végig gondolni, mert ebben élünk mi is, amikor az ember már odáig eljut, hogy nem tud imádkozni, már talán a mi atyánkot se tudja elmondani. Miért el tudom képzelni, hogy valaki olyan mélyre kerül, olyan lelki válságba kerül, hogy már arra se képes, hogy a mi atyánkot elmondja. A szavakat tudja, el tudnám mondani, de a lelke nem tudja elmondani. És akkor azt olvasom, hogy jaj a lelküknek. Mert a lélek annyira más dolgokkal van eltöltve, betöltve, babonaságokkal, aztán eldurvul, akkor az egyénisége is eldurvul. Testvérek, hogyha a lelkünk belül elszakad az Istentől, akkor az ember könnyen elvadul. Az Istentől is elvadul, de akkor keletkezik az az emberfajta, aki aztán se Istent, se embert nem ismer, mint ahogy tegnap a műfában egy nagy zenei élményben volt részem, a részünk a karácsonyi oratóriumot hallgattuk meg. És előttünk ült egy irdatlan zoromba ember, aki egy közönséges alak volt, ezt kell, hogy mondjam, amikor a legszebb részek voltak, és, de zeneileg is a legszebb részek voltak, hiszen ott azok a, ismerik talán a karácsonyi oratóriumban azokat a trombita állásokat az utolsó tételben is. Egy csillogó varázslatos égre, az Istenre mutató lelkünket felemelő rész, és mindenféle megjegyzéseket tett, és utána hangos megjegyzéseket tett. Amikor kifele ment, akkor egy fiatalember utána eredt, és elmondta azt, hogy magának az a baj, hogy nem populáris zenét hallgat, mert ott jól érezni magát, erre aztán csúnya szavakkal válaszolt, tehát ez botrányos dolog volt. Így elvadul az embernek a lelke. Hogy bekerül egy olyan közegbe, ahol mégiscsak Istenről van szó, és csak megjegyzéseket tenni, és megmutatja, hogy én idegen vagyok. Ez nem az enyém. Tehát egy ilyen világ ez, ilyen sötét világ ez, amikor felcsendül egy adventi profécia. Egy ilyen világ ez, amikor a miénk is, amikor egyszer csak hozzáolvashatjuk még a negyedik fejezetnek az első versét is, ami azt mondja, hogy de ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz. Ennek minden egyes szava fontos, és még tovább azt is, hogy mindez a maradék számára lesz. Tehát ez az adventi üzenet, amit visszatásként szeretnénk nektek átadni, az, hogy ama nap, a csemete, hogy ez ékes és a maradék. Hogy ez az ama nap, itt a próféta számára az, amikor a sötétségben fel fog ragyogni a világosság. Mert eljön a világosság. Ez a csemete egy külön szó, amit mindjárt kicsit megmagyarázok, hogy ez milyen ékes, és hogy a maradék számára milyen ékes lesz. A legnagyobb sötétségben megjelent az Úr Jézus. A legnagyobb sötétségben a betlehemi bölcsek meglátták a betlehemi csillagot, ami felragyogott és vezette őket, és elvezette őket Jézus Krisztushoz, a világ világosságához. A legnagyobb sötétségben eljött a világ világossága, az Úr Jézus Krisztus erre a világra. És megvilágosította az embereket. Akinek ez a neve, hogy a csemete. Egy profétikus szó, a Héberben is erről beszél, az alapszöveg, hát mindjárt tudjuk, hogy milyen a csemetéskert, hogy mi az a csemete, vagy kis ültetvény, fácska, ami reményteljes, még kicsiny, de ránézek és tele vagyok reménnyel, én minden évben ültetek fát. És ezzel a reménységgel ültetem a fát, hogy most még kicsiny, kis surgyánk a kis palánta ez, ki tudja, mi lesz belőle, de imádkozom, hogy Isten adjon egy jó növekedést, és szép, nagy legyen az a fácska, amit én mostan elültetek. Tehát kicsiny, de nagy lesz. És Isten elülteti ezt a fácskát, vagy előhozza ezt a csemetét, ami nem más, mint egy személy, aki az Úr Jézus Krisztus, az Úrnak a csemetéje. Azt olvasom, hogy ama napon az Úrnak a csemetéje, vagyis Isten küld egy különleges személyt erre a világra. Isten egy különleges személyt ültetett be az emberiség életébe. Ez a második Ádám különben, ez az új emberiségnek a kezdete, vagy az emberiség új kezdete, mert Ádámban minden elromlott, most Krisztusban minden újra kezdődik. Most újra lehet kezdeni emberiség az életet, van egy újabb fő, akihez tartoz, az nem úgy, mint az Ádám, akivel mindenki elbukott, most a Krisztusban mindenki megmenekül, aki hozzá tartozik. Ez a Jézus Krisztus. Egy csemete, az Úrnak a csemetéje, Isten küldte. És hogy csemete még csak kicsiny, de egyre nagyobb lesz. Milyen kicsiny, amikor ott fekszik a jászolban, majd erről szólnak a karácsonyi igehirdetések, de még csak advent egyedik vasárnapja van. De látjuk, hogy ebből a kicsiből nagyobb és nagyobb lesz. Már 12 éves korában látjuk, hogy micsoda titkok vannak itt elrejtve. Hogy nem akárki ez. Ez, aki csemetének nevez, nem akárki, itt valami rendkívüli potenciák vannak benne, lelkileg, szellemileg, és minden vonatkozásban a 12 éves Jézus történetét kéne ismerni, hogy a templomban hogy tanítja a bölcseket, a bölcs írástudókat az ő megjegyzéseivel. És amikor 30 éves korában elkezdett tanítani az Úr Jézus, amikor elkezdte a nyilvános munkáját, hogy micsoda bölcsesség volt benne, és azt mondták, hogy ember még így soha nem szólt, mint ahogy ő szól. És nézték rá, és kívánatos volt őt látni, és kívánatos volt őt hallani, és mondta is valaki, hogy boldogok azok a szemek, akik téged látnak, és fülek, akik téged hallanak, és valóban egyre szebb és egyre szebb, és csodálatosabb lett ez a kicsi csemete. És egyre tökéletesebb és nagyobb lett, hogy benne volt az Isten hatalma, és benne van a Krisztusban az Istennek a hatalma, és benne van a Krisztusban az Istennek a igazsága, mert mellé állva én felveszem a bűneimet. És benne van az Istennek a szeretete, hogy ennek ellenére mennyire szeret engem, és azért jött, hogy megváltson. És ez már a kis csemetének a kiteljesedése. Most már tudjuk, hogy ez nem kicsi csemete maradt, ez csak egy profécia. Most már tudjuk, hogy nem a kicsi kezdet maradt, nem a Jézuska, hanem az Isten fia. A Kóskároly iskola karácsonyi koncertjén, itt tartották pénteken. Néhány szót szóltam, és mondtam, milyen szép énekeink vannak, és egyet idéztem, nézd meg szívem, lásd meg jobban, ki fekszik itt a jászolban. Ez a gyermek bizonyára Jézus Krisztus, Isten fia. És mondta, hogy nézzük csak meg jobban, hogy ki fekszik itt a jászolban. Az Isten fia. Tehát a kicsin kezdet, és már látjuk a folytatást és a nagyságot, hogy kit is küldött el Isten erre a világra, hogy nekünk nagy szabadítót legyen. Tehát most már tudjuk, hogy ez a kicsin csemete egy nagy fává nőtt, hogy ezt a képet használjam. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az ember szívében még mindig nagyon kicsin csemete lehet. Tehát ez már egy nagy fává nőtt, de még talán testvére a te életedben csak kicsinek kezdett. Még csak egy kicsit van ott a Krisztus. De növekszik az iránta való szeretet, növekszik az ő megismerése, növekszik a hozzá való vonzódásod. Talán úgy van ez, amit olvasunk a Bibliában, hogy azt mondta Pál apostol, hogy megvan arról győződve, hogy aki elkezdte a dolgot, az a te életedben be fogja fejezni. Hogy kicsi kezdett, de egyre nagyobb lesz, és egyre jobban átveszi a hatalmat a gondolataink felett, vágyaink fölött, még egész jó döntéseket is fogunk hozni. És egyszer csak a lelkünk már él, és nem azt kell mondják, hogy jaj, a lelkének, hanem milyen jó a lelkének. És hogyha jó a lelkünknek, akkor mindennek jó. Mert onnan belülről alakulnak a dolgok. Ha belül már jó, akkor ez egész valunkra kihat. A személyiségünk minden komponensére, összetevőjére, egy olyan alkotó eleme nem lesz a mi személyiségnek, ami változatlan maradna, hogyha a lelkünknek már jó, hogyha ez a növekedés elkezdődik ott. Tehát van remény. Az is jelentős, hogy ezt a szót használja, hogy a maradéknak. Ez a szó, hogy a maradék, most az Ézsaiás könyvet olvassuk, még egy darabig fogjuk olvasni Ézsaiás könyvét, a napi bibliolvasó vezérfonal szerint. Ott többször találkozunk majd ezzel a szóval, hogy a maradék, mert a maradék számára lesz olyan dicső és nagy és ékes és szép és kívánatos ez a bizonyos csemete. A maradék pedig az mindig az a kicsi kisereg. Mert azért mindig volt a nagy tömeg, akik nem értették meg ezeket a dolgokat. A világtörténelem során pedig mindig volt egy pici kisereg, mindig voltak egy páran. Kisebb közösségek. Kevesen bár, de mindig voltak, akik megértették, ez a maradék. Akkor most minden elvész a bűnnek a pusztulásába, de a maradék, akiket Isten megtart, akik megmaradnak, hogy megértsük az ő dolgait, mi is ezekhez a maradékhoz tartozhatunk. Az pedig, hogy az utolsó napokban, ama napon, ezt olvassuk a részen, ama napon, ez sok mindent jelent, jelenti ott az Ézsaiás idejében, hogy milyen napra vonatkozik, de én azt gondolom, hogy az a nap a mi napunk, amikor megértjük Istennek a dolgait. Mert a mi életünknek is vannak nagy napjai, amikor lelkiképpen jobban megértünk dolgokat, mint máskor. Befejezem, kedves testvérek, néhány adventi gondolattal. Nagy bajban szokott felragyogni az Úr neve, sötétségben szokott felragyogni a világosság. Én nem tudom, kedves testvérem, hogy mi a baj. Ezt mi lelkünk tudja. Azt mondja, példabeszédek, az ember lelkének a dolgai csak saját maga tudja. De hogy abban biztos vagyok, hogy Isten ilyenkor nagyon közel van, és hogy ezt kívánom, hogy ezt megtapasztalt, ez egy szép adventi üzenet és gondolat. Ezek a leírásuk, hogy hogy tipegnek, topognak azok a Sion leányai, és hogy cseng, bong az arany és ezüst napocska, meg foldacska a bokájukon, a bokaláncokon, a bávány imádást hogyan híresztelik. Ez arról beszél, hogy, és ennek egész leírása, hogy azért én úgy gondolom, hogy számukra is van remény, ha megtérnek, és nekem van erről volna beszámolom, hogy a legnagyobb világi bíborságokból is szoktak megtérni emberek. Ilyen előfordul. A legnagyobb világi bíborságokból, hiába valóságokból is, és éppen onnan lehet megtérni, az ember elkapja az ige üzenete, valahogy belehasít az ige a szívébe. Hogyhogy, de én nem is gondoltam volna, hogy évtizedek volna visszagondolt, hogy hogy vagyok, hogy kerültem ide. Egyszer csak oda kerül az Isten világosság a szívébe, belül minden megváltoztat. Azért ezektől a világi hívságoktól jobb, ha elfordulunk. És ezekből meg lehet térni. Aztán még az igehirdetés alapján elmondhatom a harmadik gondolatot is így összefoglásként, hogy az Isten ítélete, hogy ezt is elveszi, meg azt is elveszi, és ezt is megítéli, meg azt is. Az Úr ítélete, amikor elkezdődik, akkor az ember megismerheti a kegyelmet. Ez kicsit ellenmondásos, mert az ítélet és a kegyelem az két ellentétes pólusú üzenet. De amikor elkezdődik az ítélet, akkor az ember hirtelen magába szállhat. Akkor megrettenhet, és azt mondja, hogy hú, nem szabad egy pillanatig se várni. És voltak olyanok ebben a válságos ézsaiási helyzetben, tehát Ézsaiás könyvének a harmadik és a negyedik részét olvastuk, amikor az emberek magukba szálltak, és azt mondták, hogy de jó, hogy az Úr küldött egy kicsi kezdetet, aminek lesz más folytatása. És még egy utolsó gondolat, amit nem fejtettem bárki, de nem akarom, hogy benne maradjon a magyarázatlan az igében. Ez a különös vers 28. hogy megragad 7 asszony egy férfit a napon, és azt mondják, hogy lesz nekünk kenyerünk, meg ruhánk, minden, csak a nevedet ad oda nekünk. Hogy ezt nem tudom, hogy valaki meg is tudná magyarázni, mert ez egy különleges üzenet, hogy ilyen történik. És én arra gondoltam, hogy ugye ez egy olyan időszak, amikor asszonyok uralkodtak, és a férfiak nem voltak alkalmasak erre. Amikor egyszer csak felébred a nőkben a vágy, hogy hol van egy férfi, akire felnézhetek. Mert kevés olyan férfi van, akire fel lehet nézni. Kevés olyan férfi van, akire úgy nézhet fel egy asszony, hogy vezessen, alkalmas rá. És kevés olyan férfi van, aki az Isten képviselve tud vezetni. Summa summarum, hol vannak a keresztény férfiak, akik Isten igéjével, a kezükben és a szívükben bölcs tanácsokat hoznak, és jó döntéseket hoznak, és akikre felnézhetünk. Isten adjon ilyen férfiakat, és nőtestvéreket, és családokat a gyülekezetünkben. Amen. Válaszoljuk az ígére, és énekeljük a 301. dicséretünk első versét. A 301. dicséretünk első verse így kezdődik, új világosság jelenik. köszönjük neked, Istenünk, amit a gondolatainkkal végzel. A te lelkednek van egy olyan különleges munkája, hogy eljön és rávezet dolgokra, eszünkbe juttatja a te szavadat, és felerősíti a te gondolataidat a mi gondolataink között. Add, hogy az igét, a te beszédedet, a Bibliát jobban ismerjük, hiszen olyan titokzatos és erős szavak ezek, és sokszor nem is tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan, de a te gondolataid annyira erősek lesznek, és annyira meggyőzőek, hogy azt kell mondjuk, Urunk, hogy igazad van, hadd bízzuk rád a életünket. Nehéz helyzetünkben, nehéz dolgaink közepette, hadd vessünk beléd a mi reménységet. És köszönjük, hogy van remény, mert eljön a csemete, eljött az a csodálatos személy, akit készítettél és küldtél mi nekünk karácsonykor. Készíts bennünket a karácsonynak. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézus tanulmányát. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglalja. A gyermekek már meg is érkeztek, bejöhetnek olyan, mint hogy el is akarnák adni rögtön a darabjukat, de majd délután 4-kor fogják előadni. Majd kérem a férfi testvéreket azt a 3 asztalt, majd utána tegyék a megfelelő helyre. Mi pedig énekeljük a záró énekünket, a 301. dicséretünk 5., 6., 7. és 8. versét, tehát 5-től 8-ig. A 301. dicséret 5. versétől végig énekeljük, utána a himnuszt fogjuk énekelni. Az 5. vers így kezdődik, igaz az Isten igéje.